Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál Darva Senikő. Köszöntöm Önöket a Bukaresti Rádió egyórás magyar adásában.
Mozaik.
Kedves hallgatóink, ma a Mozaik külön kiadását hallhatják, amelyben szó lesz a Minden Szentek ünnepéről, a Kisperegi temető lapidáriumának, azaz sírkőtárának felavatásáról, illetve a Román Rádió napjáról, amely ugyancsak november 1-jéhez kötődik. Adásunk folytatásában Márton Evelinnel beszélgetünk korábbi és legfrissebb írásairól, terveiről. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, november 1-e Minden Szentek napja, a keresztény egyház saját ünnepe. November 2-a pedig a halottak napja. Minden Szentek napján azokról a szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön napjuk a naptárban. A katolikus egyház úgy tartja, hogy a mai napon az élő és a halott hívek közösséget alkotnak. November 1-e a 20. században vált a halottak napja vigíliájává, vagyis előestéjévé, amikor szokás felkeresni a temetőket, letisztítani a sírokat, virágokat vinni és gyertyát gyújtani. Az ünnep 741-ben III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank császár 835-ben 4. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. Egyetemes ünneppé azonban 4. Gergely pápa tette 844-ben. A magyar nyelvterületen a középkorból vannak adatok erről az ünnepről, de általánossá csak később, a barokk korban vált. November 1-e valamennyi nyugati keresztény országban hivatalos munkaszüneti nap. Romániában azonban nem számít az államilag elismert hivatalos ünnepek sorába. Arad megye első lapidáriumát avatták fel a Kisperegi temetőben. A kőtárban az egyeki református telepes ősök sírkövei kaptak helyet, amelyeket a temető már nem használt részében, a Bozótban találtak meg. Egyelőre 23 sírkövet sikerült rendbe tenni és kiállítani a gyülekezet és templomépítő Szondi család sírboltjához vezető, újonnan kialakított sétány két oldalán. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
Hívok mindenkit, hogy közösen vonuljunk ki a temetőbe, és ahogy egyik presbiterünk bölcsen megjegyezte, nem is lapidárium az, hanem az a megemlékezés útja. Lassan járjuk végig, mi testvéreim, a megemlékezés útját.
Arad megye első lapidáriumát avatták fel Kisperegen. Honnan jött az ötlet, Tóbiás Tibor György, kisperegi református lelkipásztor?
Máramarosi származású vagyok, és nálunk a legtöbb temetőben van sírkőtár, és gyermekkoromban ezt láttam, és mikor ide érkeztem Kisperegre, akkor az első gondolataim között az volt, hogy itt is biztos, hogy vannak régi sírkövek, meg elhanyagolt sírkövek, meg elhagyatott sírkövek, és azokat jó lenne összegyűjteni. 4 évet váratott az ötlet, amíg valóban találtam nem gondozott részét a temetőnek, amelyről nem is gondoltam volna, hogy ott sírkövek lehetnek. és felvetettem a presbitériumnak az ötletet, hogy egy lapidáriumot, egy sírkőtárat hozzunk létre. Én más üvé gondoltam, de a presbitereknek egy sokkal jobb ötletük volt, lévén, hogy nálunk már adott egy kripta, és akkor egy járdát készítettünk a kripta felé, amit tavaly újítottunk fel, annak két oldalára. És akkor a tiszteletes asszony feleségem volt az, aki azt is kidolgozta, hogy pontosan hogy legyenek elrendezve ezek.
Említette a kriptát, amely a Szondi család sírboltja. Kik voltak a Szondik?
A kisperegek 1787-ben kapták ezt a területet, ők egyeken éltek addig, de elüldözték a hitük miatt őket, és 1821-be jött az első Szondi, Szondi Lajos, akinek idejébe épült a templom is utána, és lényegében szilárdult meg a reformátusság és a gyülekezet itt Kisperegen, és az ő fiát, Szondi Imrét is megválasztotta utána a gyülekezet lelkipásztoraként, és a Szondi Lajos unokáját, Szondi Gézát is. Lényegében három generáción keresztül, majdnem 150 évig voltak a lelkipásztorai egy gyülekezetnek.
Hány sírkövet sikerült megmenteni az enyészettől?
24 sírkövet találtunk, többnyire rossz állapotban, ebből 23-at sikerült, reméljük, hogy végleges helyére helyezni. Egy sírkő volt azonban, amelyik annyira széttöredezett állapotban találtuk meg, hogy csak darabjai vannak. Igyekszünk összerakni és valahogyan rögzíteni, az lesz a 24. A legrégebbi 1851-es, éppen a templomépítő lelkipásztori, de 6 évestől megkezdve olyat is találunk, hogy édesanyja 3 gyermekével, házaspár eltemetve, tehát lényegében látszik egy ember életnek minden lehetséges mozzanata. Még nem volt teljesen kész, és már láttam, mikor kimentünk dolgozni, a kint járkáló családok, akik saját rokonaik sírjához mentek, elmentek a lapidáriumhoz is, és végignézték, illetve virágot is hagytak már akkor, amikor még nem is volt teljesen kész. Én meg vagyok győződve, hogy Kispereg méltán fog emlékezni őseire.
Az Isten tiszteleten Módi József, az Aradi Református Egyházmegye esperese hirdette az igét.
A kisperegi lapidárium egy olyan kezdeményezés itt Arad megyében, melyről úgy gondolom, hogy minden egyes még magyarok által lakott településen jó volna elgondolkodni. Régi temetőink javarésze egyházi tulajdonban, vagy éppen állami tulajdonban van, és ha mi nem figyelünk oda a régi sírkövekre, amelyek még jelzik, hogy hajdanán éltek magyar ajkú emberek azon a vidéken, mások számára ez nem lesz fontos sohasem. Miért jó nekünk emlékezni és megállni az elődök sírköve körül? Azért, mert ezek a sírkövek tanúskodnak arról, hogy a múltban Istenre hallgató és Istenben bízó emberek jövőt tudtak nekünk maguk után hagyni. Az, hogy mi milyen jövőre készítjük fel a mögöttünk álló nemzedéket, nagy mértékben múlik azon, hogy hogyan tekintünk a múltba, és a múltban bennünket hordozó, jelenben megtartó kegyelmes Istenre. Kívánom, hogy az ő gondviselése legyen mindannyiunk életén, és azokon a településeken, ahol még van, aki a régi sírköveket összegyűjtse, és a régi sírkövek előtt megállva Istennek hálát adjon, kövessük a kisperegiek példáját.
A fő gond az, hogy lassan-lassan nem a múltat felejtjük el, hanem elfelejtjük azokat, vagy elfelejtetnénk azokat, akik ma igyekeznek megtenni nagyon sok mindent azért, hogy legyen egy holnapunk és egy holnap utánunk.
Király András tanügyi államtitkár.
Ez, ami itt történt, ad egy olyan ihletet a többi községnek, ahol magyarok laknak, hogy igenis elsősorban tegyük tisztába a múltunkat, és a múltunk után lépjünk a jelenünk felé, hogy legyen egy nyugodt, boldog, felhőtlen holnapunk és holnap utánunk.
Farkas Jolán.
Kisperegiként mit szólnak ehhez a kezdeményezéshez?
Nagyon szép, nemes gesztus. Tiszteletes úr részéről is, a presbiterek részéről is, és a falu részéről is, hogy emlékezzünk az őseinkre.
Van-e itt olyan sírkő, vagy van-e itt olyan név, amely ismerős az ön számára? Netán esetleg mondjuk felmenőket is talált itt?
Nem találtam egyet sem, amely hozzám fűződne. 1800 hányba haltak még, hát nem tudom.
Ön mit szól ehhez a kezdeményezéshez?
Nagyon szép gesztus. Tiszteletes úrnak nagyon megköszönjük, mert már hány tiszteletes úr is volt itt, azt nem jutott eszébe egynek se, hogy így törődjön a kisperegiekkel.
Pataki Lehel Zsolt összeállítása a kisperegi lapidárium felavató ünnepségén készült. Pastor Piazzolla Oblivion című művét hallották Richard Galliano harmonika művész és a Román Rádió kamarazenekara előadásában. Vezényelt Gabriel Bebeselea. Kedves hallgatóink, a mai napon ünnepli 88. születésnapját a Román Közszolgálati Rádió. A hazai rádiózás kezdetei a 20. század elejére nyúlnak vissza. Pontosabban 1908-ra, amikor a Román Tengeri Szolgálat Konstancán kiépítette az első adóvevő állomását. Az akkori kormány 1921-ben döntött egy rádió távközlési hálózat kiépítéséről. Az első próbaadást a Bukaresti Elektrotechnikai Intézetben felállított kísérleti adóról sugározták 1926. márciusában. Majd 1928. november 1-én megindultak a Román Rádió rendszeres adásai Bukarestben. A következőkben Székely Ervin olvassa fel a Román Közszolgálati Rádió születésnapjára írt jegyzetét.
88 éves a Román Közszolgálati Rádió. Az esemény viszonylag szerény publicitást kapott a hazai sajtóban. Az intézmény maga sem az ünneplésre, hanem a megújulásra, az eddiginél dinamikusabb, hallgatóbarát, a megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz jobban igazodó műsorszerkezet létrehozására helyezte a hangsúlyt. S jól van ez így. A média ne saját magát ünnepelje, hanem tájékoztasson, tegye a dolgát. Mindazonáltal az évforduló alkalmat ad arra, hogy a romániai rádiózásról, a közszolgálati média szerepéről értekezzünk. 1928-ban Dragomir Hurmuzescu mérnök minden bizonnyal amolyan szent őrült, megszállott lehetett, mert rajta kívül senki nem hitt abban, hogy Romániában, Európában negyedik országként megszólalhat a rádió. Gyorsan tegyük hozzá némi obligált büszkeséggel, hogy ekkor a magyar rádió már 3 éve működött. A szenvedélyes rádióépítő és rádiófizikus Hurmuzescu intézményvezetőnek sem volt utolsó. Míg a november 1-jei indító adás előtt 8000 előfizetőt sikerült meggyőznie arról, hogy áldozzanak a még nem is létező rádióműsorért. Az éter hullámain száguldó információ hamarosan karriert futott be. 1938-ra, tehát mindössze 10 év alatt a rádiónak már 380 000 előfizetője volt, ám a műsorok tényleges hallgatóinak a száma ennek a többszörösére rugott, hiszen egy készüléket egy egész család hallgatott. Sőt, a korabeli dokumentumok olyan eseteket is feljegyeztek, hogy egy falusi művelődési házban 50-60 ember gyűlt össze egy-egy izgalmas sporteseményt, koncertet vagy színházi bemutatót meghallgatni. A rádió tehát Romániában is a legbefolyásosabb médiává lett, ha arra gondolunk, hogy a kor legjelentősebb újságja, az Universul 80 000 példányban jelent meg. A rádió kommunikációs lehetőségeire hamar felfigyelt a politika is. A miniszterelnökök közül Nicolae Iorga és Gheorghe Tătărescu rendszeresen tartottak rádióbeszédeket, nem egyszer tudatosan manipulációs eszközként használva azt. A hagyományt azóta is ápolják egyes miniszterelnökök. A román rádió azonban akkor írt először igazi történelmet, amikor 1944. augusztus 23-án bejelentette Románia kiugrását Németország szövetségeseinek táborából és csatlakozását az antifasiszta fronthoz. Visszaemlékezések szerint Mihály király annyira izgatott volt, hogy beszédét többször kellett rögzíteni ahhoz, hogy hangjának remegését a hallgatók ne érzékeljék. A visszaemlékező nem kerülheti meg azt a tényt sem, hogy a múlt század 50-es, 60-as éveiben a rádió igenis a kommunista propaganda talán leghatékonyabb eszközévé vált. Politikai komisszárok, az osztályharc éber titánjai lepték el a rádió szerkesztőségeit, és minden apró részletre ügyelve torzították hamisra, élesre, sok esetben egyenesen halálosra az elhangzó mondatokat. A televízió megjelenésével a rádió befolyása visszaszorult, ez azonban nagyobb szabadságot is jelentett a számára, hiszen már nem élvezte a politikusok megkülönböztetett figyelmét. Ennek a fejleménynek is köszönhetően a közszolgálati rádiónál felnőhetett egy szakmailag színvonalas és hiteles műsorokat készítő szerkesztőgárda. Ma erre a csapatra hárul az a felelősség, hogy a kommunikációs háborúk és kifinomult manipulációs technikák korában megőrizze a rádió kiegyensúlyozottságát, szavahihetőségét, közben nem mondva le a kulturális értékek közvetítéséről sem. 1945. május 2-ától a Román Rádió magyar nyelvű műsorokat is sugároz. Kezdetben csak Bukarestből, majd a területi stúdiók révén Erdély jelentősebb városaiból is. Kivétel az 1985-89-es időszak, amikor Nicolae Ceausescu utasítására a területi stúdiók kisebbségi műsorait megszüntették. Itt jegyzendő meg, hogy ma a magyar mellett még 14 kisebbségi nyelven sugároz a közszolgálati rádió. Részben szervezési, részben viszont politikai döntés kérdése az, hogy a kisebbségi szerkesztőségek egyetlen csatornába szerveződve az ország egész területén fogható frekvenciákon szolgáltassanak műsort, s ne szétszórtan olykor egymás műsorait kioltva jussanak el a hallgatókhoz. Minden bizonnyal pénzigényes, műszaki feladat lenne a rádió vételi minőségének javítása is, azonban az előfizető polgárok, beleértve a kisebbségieket is, joggal várják el a minőségi, pártatlan és hiteles tájékoztatást.
Székely Ervin jegyzetét hallották.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton állt egy csukott
bátor szállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyanak akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kíván. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennát, és egy ügyes diák detektoros bevőt fabrikált.
Rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó.
A skottázát és filodásfilit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép, és a gyermeket a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vixelték. A postások a bevőktől az adót vezették, és fizették egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
A Lokomotív Kéntérmű sorából közvetítő.
Kedves hallgatóink, nem akarunk ünneprontók lenni, de itt szólnunk kell a rádió és tévé illeték eltörlésének veszélyeiről is. Ugyanis erről döntött a parlament a napokban annak ellenére, hogy a rádió illeték 1928-tól a közszolgálati rádió létezése óta van. Még a legsötétebb időszakokban, a II. Világháború vagy a diktatúra idején sem szüntették meg, pedig akkor gond nélkül megtehették volna. Mint ismert, a román parlament a múlt héten megszavazta a rádió és tévé illeték eltörlését, ami azt jelenti, hogy 2017. január 1-től nem az állampolgárokra, hanem az állami költségvetésre hárul a közszolgálati média finanszírozása. Márpedig a közmondás úgy tartja, hogy az rendeli a nótát, aki a zenészt fizeti. Ezek után felmerül a kérdés, milyen híreket közölhet majd a közmédia, miután politikai befolyás alá kerül. A rádió és tévé illeték eltörlése heves tiltakozást váltott ki a hazai médiaszervezetek, illetve a legnagyobb presztízsű európai rádiók részéről is, akik a sajtószabadság sérülését, a közszolgálati misszió teljesítésének elnehezítését látják a bukaresti parlament döntése mögött. Európában egyébként Romániában a legkisebb a közmédiáért fizetett illeték. Míg Angliában évi 100 fontot fizetnek az állampolgárok, addig nálunk a rádióilleték összege havi 2 lej 50 bani háztartásunként, a köztévéi pedig 4 lej. A közszolgálati rádió bevételének a 90%-át fedezi a befolyt összegből, a fennmaradó 10% pedig a rádió saját bevételeiből egészül ki. Adásunk folytatásában, kedves hallgatóink, Márton Evelinnel beszélgetünk írásairól és terveiről. Márton Evelin tegnap Bukarestben a Balassi Intézetben az irodalmi emilestek keretében bemutatta, most már nem tudom hányadjára, Bukarestben először a Szalamendrák éjszakái című regényét. Ez az utolsó negyedik könyved, amelyre a kritika is a többihez képest igen felkapta a figyelmét, és kimondottan jól fogadta. Jól esnek neked ezek az elismerő szavak, megerősítenek-e a hitedben?
Mindenképpen, de inkább annak örülök, hogy az emberek szeretik a könyvet. Tehát persze, hogy a szakma elismerése vagy elfogadása, vagy nem tudom, minek nevezzem, az jól esik. De sokkal jobban esik az, hogy ahogy mondtad, hogy most ki tudja hányadszor mutattam, vagy mutattuk be ezt a könyvet, de ez azért jó, mert sokat járkálok vele, emberekkel találkozom, beszélgetek velük, és ez a legjobb tényleg. Tehát, hogy a tőlük jövő visszajelzés sokkal fontosabb.
Hol jártál ezzel a könyveddel? Mert most már azért tudom, hogy Erdélyszerte, Keresztül, Kasul, mindenhol azért megjártad magad, Magyarországon is, de egy helyszíneket mondanál?
Hogyha jól emlékszem, akkor ugye a vásárhelyi bemutatót követően, ugye ami a megjelenés után közvetlenül történt, ugye ez tavaly novemberben, voltam Szatmáron, tehát úgy valahogy attól a felétől indultam úgy visszafele. Aztán voltam Nagyváradon a Szalamandrákkal, utána következett, hogyha nem tévedek, akkor a Csíkszeredai könyvvásár, és Kolozsvár, ezt kifelejtettem. Kolozsváron két bemutató is volt, mert hogy az egyik a Gaudiamus könyves üzletben, a másik meg László Noéminek az Álljunk meg egy szóra estjei keretében a Bulgakov kávéházban, ez még januárban volt, és azután pedig most nemrégiben voltam Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, és akkor következett Bukarest, illetve közben volt még egy szeptember végi Budapest is.
Budapesten is bemutattad?
Igen, Budapesten az a szerencse ért engem, hogy maga Károlyi Csaba volt a beszélgetőtársam, aki az Élet és Irodalomban erről a könyvről írt, és elég hamar a megjelenése után nem sokkal egy jó kritikát. Olyan szempontból mondom ezt, hogy jó, hogy ez a Károlyi Csaba, nem tudom mennyire ismerik a hallgatók, ő egy nagyon érdekes ember, nagyon oda tud figyelni arra, ami úgy szerte szét, nem csak Erdélyben, hanem úgy az egész magyar nyelvterületen történik, tehát hogy ő látja a vajdasági szerzőket is, meg sorolhatnám, és egy ilyen nagyon emberközeli stílusa van, tehát hogy nagyon könnyen megérthető az, amit ő leírt. Tehát nem szokott ilyen akadémiai érthetetlen szavakba bonyolódni, hanem közérthető az ő kritikája, és általában nagyon pontos és megszívlelendő. Tehát, hogy amit ő leír, most nem csak rólam van szó, hanem bárkiről, az általában megállja a helyét. Tehát nagyon érdekes szeme van. És ő mutatta be ezt a könyvet Pesten, aminek én külön örventem.
Pesten hol?
Budapesten az Írókboltjában volt, ez szeptember végén.
Sokan voltak? Jöttek, hát, ismerik a könyvedet Budapesten?
Én féltem tőle, hogy nagyon kevesen lesznek, Károly Csaba is ettől aggódott, mivel hogy én nem vagyok azért egy különösebben ismert szerző Budapesten. Azért úgy tudnak rólam, de szerintem inkább a szakma. És ehhez képest tehát egy olyan 30 ember volt körülbelül, úgy, ami egy szép szám szerintem. Nagyváradon 10-en voltunk összesen például. Ott mondjuk azért, mert ugyanabban az órában 4 különböző helyszínen rendezvények voltak, és hát ez... Megosztott. De nem annyira fontos különben ez, hogy mennyire sokan jönnek. Budapesten fontos volt, mert hogy ott azért zsenás lett volna egy üres teremmel szembe ülni, pont Károlyi Csabával. Hát ismerősök, barátok jöttek főleg.
A visszajelzések neked honnan vannak? A könyvbemutató után hívnak fel, hogy ne elolvastam, vagy már előtte úgy jönnek, hogy készülnek?
Is. Tehát találkoztam olyannal is, aki Sepsi Szentgyörgyön, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt. Megjelent egy lány, ilyen rongyosra olvasva hozta a Szalamandrák éjszakáit, mint kiderült, ő is egy ilyen őrült, mint én, aki egyfolytában olvas kádban és bárhol. Na, és én annyira örültem ennek a megviselt könyvnek, hogy nagyon. De van ilyen is, olyan is. Van, aki csak hallott a könyvről, és akkor azért jön el és megvásárolja, mert mit tudom én, valaki, aki már olvasta, mondta neki, hogy ez jó, vagy olvasták előző könyveimet, és akkor ilyen is van.
Érdekes, mert Szalamandrákat tényleg annyira felkapták, hogy a Kurtea Beke bukaresti könyvkiadó is érdeklődne a román fordítás iránt. El is kezdtetek tárgyalni, meddig jutottatok?
Nagyon közel jutottunk végül is a dolog lényegéhez, csak az az egyetlen probléma, hogy egyelőre nem tudom, hogy ki lesz a fordító, és ezt sajnos még a kiadó sem tudja, de gondolom, hogy azért ez csak megoldódik. Eredetileg idén őszre tervezték ennek a könyvnek a fordítását és a megjelenését is. Most azt mondták nekem, hogy a jövő évi júniusi Bookfestre szeretnék. Én szerintem ez egy kicsit rövid idő, de hát ha.
Az ideire jelent meg Székely Ervinnek a könyve, az Aszfalt és Bársonyszék román fordításban, jövőre jó lennél te. Az első könyved Budapesten jelent meg a Pont kiadónál, ugye a Bonjour Lajbovic, akkor még a kritika nem ismert téged. Most Budapesten emlékeztek erre novellás kötetedre?
Mivel hogy ott volt az akkori kiadóm, nyilván, hogy ők emlékeztek rá. Igen, Szávai Géza és Ilona, ők jelen voltak ezen a bemutatón, de nem különösebben, tehát hogy az valahogy úgy eltűnt az a könyv, mint hogyha elsüllyedt volna. Örülök, hogy van nekem legalább egy darab belőle, mert hogy már nincs is egyébként, tehát hogy ez az elsüllyedése, tehát hogy el is osztogatták, meg könyvtárakban vittek, tehát nincs belőle. Mert most szerettem volna kérni, hogy úgy legyen, mit tudom én, kuriózumként úgy osztogatni, de nincs.
Lajbovic a főhős egyébként egy nagyon szimpatikus figura, tehát ahhoz, hogy te még visszatérhetnél szerintem, hogy van, amit még kezdeni vele. Visszatértél már ez a kérdésem?
Igen, előkerült Lajbovic.
Írogat?
Persze, ez nekem kell, mert hogyha nem, akkor beteg vagyok, szóval muszáj írjak. Igen, visszatér, a Macskamézből is visszajönnek néhányan. Most egy novellás kötetet írok, nem azt, amit tudom, hogy itt már beszélgettünk erről, a Lektor kiadónak ígért könyvemet is be fogom majd egyszer fejezni, de most az úgy egyszerűen nem megy. Tehát megvan, ott van, az ígéretemet betartom, csak lehet, hogy egy kicsit odébb lesz ez.
A Macskamész, hogyha valaki nem tudja, a második novellás köteted, utána volt még a Papírszív, az már regény, és a negyedik a Szalamandrák. Szávai Géza, amit mondott, ő követi a pályádat. Tehát azért igen, mégis igen. Ő volt az első a Bonjour Lajbovicsal és Szonda Szabolcs, akik felmerték ezt vállalni, és bíztattak, hogy jelenjen meg egy könyved. Szávai Géza, mit mond a pályádat, hogy látja?
Persze, mi azért elég szoros kapcsolatban állunk mind a mai napig, tehát hogy nem azt mondom, hogy most heti gyakorisággal beszélünk, de ez így havonta legalább egyszer szoktunk kommunikálni, és hát hogy mondjam, kölcsönösen figyeljük egymást, mert hogy már odafajult ez a kapcsolat, hogy én már mutattam be Szávai Gézát, tehát hogy eljutottunk idáig, és tervben van, hogy most a legutóbbi könyvét is talán Kolozsváron én fogom majd bemutatni. Szerintem örülnek nekem, mint ahogy nem tudom, a szülő örül a gyerekének, hogyha jól sikerül neki valami. Ilona meg is szokta írni, hogy mit gondol arról, amit csinálok, és ezt én mindig nagyon jó néven veszem, attól függetlenül, hogy pozitív vagy negatív, amit ír, bár negatívat még nem kaptam tőle, de nem hiszem, hogy csak azért, mert elfogult lenne. Szerették a Szalamandrákat ők is.
Legutóbb a Bukaresti Rádió adásában a Vida Gáborral írt 4 kezes novellátokat játszottuk be. Ez a Székelyföld számára íródott a nyáron, nem?
Nem nekik írtuk egyébként, és nem jelent meg sehol, de a Székelyföld, hogy is mondjam, tehát a szó legszorosabb értelmében rátette a kezét a kéziratra. Tehát vagyis, hogy Lövétei Lázár László elvette ezt tőlünk, és aztán odaadta Fekete Vincinek, aki behelyezte az iratot az ő zsebébe, de hogy nyilván elküldjük neki majd az elektronikus változatot. Tehát ott kérték el a helyszínen, Szárhegyen. Miután igen, felolvastuk, mindenkit megelőzve. Jó, ez most viccesen hangzik, de valóban ott volt például Karácsonyi Zsolt is, aki ugye tudjuk egy személyben többféle tisztséget is betölt. Ezek közül csak kettőt említenék, az Erdély Magyar Írók Ligájának az elnöke és a Helikonnak a főszerkesztője.
Jó, ő is állt sorba, de Székely.
Ő nem állt sorba, mert nem volt elég szemfüles, úgyhogy...
Igen, tehát a szeptemberi Gyegyó Szárhegyi írót táborban felolvastátok Vidával ezt a négykezest, és ami nagyon érdekes, ez ma derült ki az én számomra, hogy te a Vida Gábor szövegrészét olvastad, és Vida Gábor a tiédet. Én nem jöttem rá a szerepcserére.
Más sem.
Maguk az írók sem jöttek rá, a kollégák?
Nem, tehát László Noémiben azért ugye motoszkált a kis ördög, mert ő mind a kettőnket elég jól ismer, és akkor ugye a vacsoránál megkérdezte, hogy de az a szó, az a, már nem emlékszem melyik, az biztos, hogy nem Evelin írta, mert Evelin soha nem ír ilyet. És mondtuk, hogy na, végre megtört a jég, valaki, ugye elkezdte kapizsgálni. Végül is mi ezzel azt akartuk elmondani, hogy ugye ez volt a témája a Szárhegyi Írótábornak, hogy nők az irodalomban, létezik-e női irodalom, stb., és akkor ott jobbnál jobb előadások hangzottak el, nem tagadom ezek szükségességét, de én is úgy gondolom, meg Vida Gábor is úgy gondolja, hogy valahogy nem lehet ilyen nemi különbséget tenni, tehát hogy nem lehet ezt külön választani, mert hogyha valaki tud írni, vagy szeret, és ez jól megy neki, akkor teljesen mindegy, hogy ő milyen nemű. És valahogy ezt akartuk ezzel bizonyítani, hogy lám-lám, meg lehet írni egy négykezest simán, úgy, hogy senki nem jön rá, hogy akkor melyik részét írta egy férfi, és melyiket írta egy nő. És nem is dolgoztunk rajta egyébként olyan nagyon sokat. Tartottunk egy főpróbát, ezt bevallom, amikor elolvastuk, és fel is vettük, hogy meghallgathassuk, hogy milyen, utána egy picit csiszoltunk rajta, és ez ennyi.
Jó játék volt?
Persze, egy nagyon jó játék volt.
Folytatjátok?
De folytatjuk, de azt hiszem, hogy ehhez tényleg négy kézre van szükség, meg két fejre, szóval, hogyha nem lennénk egy hullámhosszon, vagy nem tudnánk, nem vagyunk mindig egy hullámhosszon, nyilván ő egy külön ember, én is az vagyok, külön életekkel, de hogy elég jól egymásra tudunk hangolódni, és akkor ez így működik. Igen, tervezzük, hogy folytatni fogjuk, de ebben semmi kényszer nincsen. Ez is csak egy ilyen kósza ötletből indult el, ami már rég megszületett különben, és akkor azon, hogy mindenki gondolkozott, és hát ez a Szárhegyi dolog hozta ki belőlünk már olyan szinten, hogy megbeszéltük, hogy nincs kedvünk nekünk ott okoskodni, hogy most akkor hogy is van ez meg, hogy is nincsen, és akkor egy erre kicsit begyorsultunk, és megszületett.
Szárhegyen egyébként neked ítélte oda a szakmai zsűri a Csíki László díjat. Korábban látónívódíjas voltál, aztán a Kommunitás Alapítványnak az ösztöndíját kaptad meg. Mit jelent számodra ez a díj? Előtted Karácsonyi Zsolt, Szabó Róbert Csaba, Pap Attila Zsolt kapta meg. Tehát olyan szempontból, hogy mit jelent, hogy további elvárásokat ki a szakma részéről?
Ja, hát a szakma részéről mindig elvárások vannak, de ha most valamilyen okból kifolyólag én többet nem tudnék írni, nem hiszem, hogy visszakérnék tőlem ezt a díjat, tehát ez már megszületett művekre adják oda, ugye? Jól esett olyan szempontból, hogy ez valamiképpen, mint ahogy most a Kézdivásárhelyi könyvemutatóm után is ott kiírtam a Facebookra a fotók mellé, hogy a családom azzal, hogy eljött meg a nagynéném mondjuk ott rögtönzött egy kis beszédet, valamiképpen áldását adta a családom arra, amit teszek, tehát hogy úgy elfogadták, hogy ez vagyok én, és ugyanezt éreztem a Csíki László díj kapcsán is, hogy valahogy a szakma befogadott, vagy elfogadta azt, hogy én ilyen vagyok, ezt csinálom, és hogy értékelik ezt. Mert hogy nem nagyon tartozom én továbbra se azért sehová. Vagyis, hogy nyilván tartozom egy csomó helyre, de hogy úgy járom én a saját utamat.
Van-e neked olyan félelmed, hogy leülsz és nem fogsz tudni írni? Dragomán mondta, hogy ő ír, és soha nem tudja, hogy abból majd lesz-e valami.
Nem, nincs bennem ilyen. Hát lehet, hogy egyszer majd lesz egy ilyen nap. De hát ez nem éppen úgy működik, hogy akkor most én bármikor leülök, tudok írni. Viszont amikor jön, akkor le kell ülni, akkor kell leülni, és írni kell, ha van rá egy mód. Nem félek ettől, nem tudom. Hát végülis nem függ ettől az életem. Az életem az az életem. Persze, hogy egy jelentős rész az írás is kitölti, vagy hogy nagyon örülök ennek, és én ezt szeretem a legjobban csinálni, de biztos, hogy lesz majd valami más is, amivel el tudom tölteni az időmet, hogyha valami miatt ez nem fog működni többet.
Most se tudom, hogy mikor van neked időd írni, tehát rádiózol nap, mint nap. A könyvemutatók, az írótáborok, a család, a más ügyes bajos dolgok, tehát éjjel mikor írsz?
Most már az a helyzet, hogy a családom miatt egy kicsit rá is kell készítsem magamat úgy lelkileg, hogy akkor most mindenki lefeküdt, eltűnt, és akkor most én is leülhetek. És akkor megnézem az órát, hogy hánykor kell kelni, 6 után, oké, akkor most mondjuk 9:30 van, vagy 10 óra van, akkor van 2 órám, mert hogy akkor még úgy ki tudom valamennyire pihenni is magamat. Ez így működik.
És az utolsó kérdés, hogy most mind dolgozol, ha írsz is valamit? Tehát ott mondtad a Leibovicot?
Hát a Leibovic, ő mint szereplő került elő, meg ott még sokan mások. Megmondhatom a címét, mert ugye nálam mindig minden a címmel kezdődik. Az lesz a cím a novellás kötetnek, hogy Csodálatos Alois, és hát ez az Alois a főszereplője, de ezek novellák, vagy ilyen összefüggő történetek. Az igazság azt, hogy nem tudom miért, de nagyon vidámra sikerültek. Ezért is nem folytatom azt a könyvet, amit ugye a lektornak odaígértem, és nekik is fogom adni, mert hogy én nem vonom vissza, amit ígérek. Mert hogy az egy szomorúbb dolog, és most valahogy nincs ahhoz kedvem.
Annak őszinte. Mi lett volna a címe?
Annak az a címe, hogy Mongol. Ezen sokat tépelődtem egyébként, mert hogy ezt a címet is ugye kitaláltam rég, és akkor rá egy évre megjelent ez a film, aminek ez a címe, hogy Mongol, és akkor nagyon tönkre voltam menve, hogy ezzel mi lesz. Na de hát időközben eltelt egy csomó év, úgyhogy most már valószínűleg nem fogják összemosni a könyvet, vagy nem hiszem, hogy ez a veszély fenyeget engem. De lehet, hogy lefordítják oroszra, ki tudja, csak ezért. Semmi köze nincsen egyébként sem Mongóliához. Egy szereplőnek a neve a mongol, mint olyan.
Tehát akkor a csodálatos Aloizra várunk.
Igen, ő egy kedves.
Derűs figura.
Derűs figura, igen. Mostanában felszoktam olvasgatni ebből.
Véletlenül nincs nálad egy részlet ebből a csodálatos Aloizból, amit felolvasnál?
De van egy Ever Loving című novella, ami egy Moby szám ihletésére született, illetve még valaminek az ihletésére, de azt nem mondom meg, az titok, hogy mi az, bár kiderül egy kicsit a novellából, és Dániel próféta a főszereplője, és ebből fogok majd olvasni egy keveset.
Akkor kíváncsian várjuk, olvast fel.
Ever Loving, Dániel prófétának. Motto: hogyha holnap is esni fog, világgá megyek. Alois a nyár utolsó napjainak egyikén találkozott Dániel prófétával, aki mély benyomást tett rá. Azóta a szabadságon gondolkodik, ennek mindenféle formáján, arról nem is beszélve, hogy a prófétát az Úristennek sem tudja elfelejteni. Képzeld, kezdte volna Alois, ez sokkal nehezebb, mint képzeltem, de aztán nem mondott semmit. Azóta is tűnődik, megmondja-e a prófétának, hogy élete szerencsés napjának tartja azt, amelyen megláthatta. Igaz, minden második napja szerencsés. De aki azt gondolja, hogy ezt könnyű elviselni, az nagyon téved. Azt nem áll szándékában bevallani a prófétának, hogy bár miatta nehéz most szív, nappal is álom, mégsem ő az oka ennek. Hát, ha kitalálja magától is. Bár azt sehol sem olvasta róla, hogy gondolatolvasó. Igaz, néha jól fogna, de az biztos nagyon nehéz lenne neki. A legtöbb dolog ebben a bubánatos életben arról szól, hogy nagyon nehéz, de nem ez a lényeg. A lényeg csak a lélegzet. Alois fél napnak tűnő percig áll a teraszon, egy erdőt néz, madárrá változik, fészket rak a közelben. Dániel próféta egy ház előtt állt. Ott állt még rajta kívül egy magas fa is, a napsugarai megvilágították a próféta testét, a tenyere meleg volt, a körme fényes, Alois a hideg rázta már is, kis ideig semmire sem tudott gondolni. Ez a kis idő végül is szinte egy napig tartott, aztán Aloisnak el kellett indulnia. Nem nagyon akart menni sehová, az az igazság, ez furcsa volt számára, mert ahogy a népe mondaná, őt biza menve csinálták. Állandóan mehetnékje van, ám Dániel megbabonázta őt, szóval Aloisra éppen akkor jött rá a maradhatnék, amikor erről szó sem lehetett. Elindult hát, és az úton énekelt, hogy ne gondolkozzon, utol ne érje a vágy, de főleg azért, hogy meg ne forduljon. Józanész, józanész, mantrázta Alois, de a józanész messze jár. Ő vezetett, énekelt, a falvakban lassan ment, és az emberek nézték. Egy nő, aki énekelve vezet, ennyi vagyok, semmi több, gondolta, és próbált ezzel megelégedni. Dániel próféta fel alá járkált, a fülét gyűrögette és mérgelődött, mert nem értette saját magát. Történt már vele ilyen, de úgy gondolta, ezek az igazán bosszantó pillanatok az életben. Még gyűrögette egy kicsit a fülét, aztán inkább ivott egy pohár pálinkát, és máskorra halasztotta önmaga megértését. Egy fakopáncs áldozatra lelt kint egy fában, nem hagyta abba a kopácsolást, míg el nem kapta. Csőrében tehetetlenül vonaglott az elkapott. A próféta kedvtelve nézegette egy darabig az ég madarát, aztán cigarettára gyújtott, és cigarettástól elaludt egy fonott székben. Álmában fázott, de nem tudott róla. Éjszaka váratlanul alattomos fagy érkezett, másnap az erdő szégyenlősen tárta ki mesztelenségét, riadt nyulak füleltek a lehullott levelek közül. A próféta forró fürdőt vett, majd hosszasan csodálta magát a tükörben. Persze jobb lett volna, ha mindez nem történik meg, de az azt jelentené, hogy meg vagyok halva, gondolta Alois, miközben a folyót nézte, és néhány röpke pillanatig önmaga volt. A folyó kék volt, és zöld, és szürke, az aszfalt fekete, sárcsíkokkal barázdált, a parton egy ember szaladt. Alois sírni szeretett volna leginkább, de aztán úgy döntött, inkább sürgősen keres valamit, aminek örülni lehetne. Néhány pillanatig ugyanis teljesen megoldhatatlannak és reménytelennek tűnt élete összes forgatókönyve, de hát ilyen nincsen, valahogy mindig minden megoldódik, ha másként nem, hát magától. Örvendezett kis ideig egy csodaszép látomásnak, melyben havas úton a próféta gesztikulálva halad, és közben nevet. A látomás véletlenszerűen tűnt fel a sárcsikokkal barázdált aszfalton, de Alois tudta, hogy véletlenek már pedig nincsenek, bármennyire is szeretne néha hinni bennük. A próféta vidáman integetett, és aztán semmivé foszlott. Aloisra meg rátelepedett a korábbi búbánat, és újra esni kezdett az eső. Szomorú volt a jó Alois, a szíve majd megszakadt, átkozta a napot, amelyen megszületett, és áldotta az urat, hogy pont ilyenre teremtette. Arra is gondolt, hogy akkor most megint mihez kezdjen magával, és a benne egymást torkát folytogató különféle személyiségekkel, akik közül néhányan például azt vetik a szemére, hogy erkölcstelen perszóna és a földi pokol legyen a sorsa ezért. Míg mások elnézően mosolyognak, és azzal vigasztalják, hogy Alois, akárcsak minelni, a halál órájában is a csábítás és a csábulás varázslatán fog merengeni, és kész. Dániel próféta eközben éppen ébredezik délutáni álmából. Testében csak ő lakik, senki más. Ennek a Dánielnek nincsen oroszlánya, de még lehet, mert szeretik őt a vadak és szelídek egyaránt, mi mást tehetnének. Alois a szerelemre is gondol, hogy az micsoda egy sunyi jószág, hogy állandóan csak a baj van vele. Legalábbis Alois így tapasztalta, hogy a szerelem legalább akkora baj, mint amekkora öröm, mert az ember nem tud miatta gondolkodni, de ez csak a kisebb probléma. A nagyobb az, hogy a szerelem ugye nem válogat, nem törődik az ember társadalmi helyzetével, akkor jön és megy, amikor neki tetszik. Alois a szabadságon tűnődik, hogy az vajon mennyit érhet, ha létezik egyáltalán. De léteznie kell, mert azt nem lehet, hogy minden, ami jó, csak utópia vagy puszta kitaláció. Míg Alois magassöptű gondolatok emésztik, Dániel próféta sétál, újra kávét iszik és újra az erdőt bámulja. A magasban ragadozó madarak köröznek. Dániel próféta haragszik az orvvadászokra, és Alois egy kicsit sem jut eszébe. Szeretné, hogyha a próféta gondolna rá, bár tudja, hogy ez annak sem lenne kisebb baj, mint neki. Ez a próféta, Dániel, közelről és messziről is rendes embernek tűnt, ami ritkaság. Sajnos még szép is mellé, fiatal és a jelek szerint okos. Alois egyéb tulajdonságairól inkább tudni sem szeretett volna, de aztán ezek megismerése elkerülhetetlennek bizonyult. Illetve természetesen elkerülhető lett volna, de akkor Alois azt érezné, fölöslegesen él, és abbéli büszkesége, hogy nem tért le a helyes útról, például egy prófétáért, csak egy kutya büszkesége lenne. Márpedig Alois inkább farkas, mint kutya, vagy mindenképpen egy idomíthatatlan állat. Dániel a próféta tehát szép, erős és fiatal, és rá is érne, és mi több, kedve is lenne hozzá. De ami még ennél is rosszabb, rövidesen kiderül róla, hogy lelke is van, nem is kicsi. A baj tetézésére hamarosan az is Alois tudomására jut, hogy a prófétának, mint olyannak, erkölcsei is vannak, igaz dolgokat beszél a drága, de ugyanakkor a nagyon kívánatos helyzetet, amelybe Aloisszal ügyesen beleugrott, fájdalmas logikával értelmezi. Alois nem értelmez semmit, mert jobb ez így neki. A próféta miatt most úgyis csak lézeng saját magában holdkórosan, miközben gőzerővel éli mindennapi életét, és a számára kijelölt frontokon helytáll, ahogy ezt tőle megszokhatták és el is várják, pedig fejben egy erdőben van egy házban, ahol éppenséggel boldog, semmi több. Vagyis boldog volt, de ami volt, az még lehet is. Ettől Alois kicsit megvigasztalódik és képesnek bizonyul újabb feladatok ellátására. Dániel próféta az erdőbe ment, mert ott volt neki dolga. Aloisra egy kicsit sem gondolt, miért is gondolt volna, egészséges gondolkodású ember nem gondolkodik marhaságokon. Egy röpke hajnali szerelem nem olyan dolog, amin egy meglett ember sokáig törné a fejét. különben is dolga van. Ha az ember vadászni szeret, akkor azt nem lehet csak fejben űzni. A fejben űzött vadból nem lesz vaddisznó pörkölt. Arról nem is beszélve, hogy ahhoz medvezsír is kell. És még egy-két dolog. Dániel próféta éhes volt, már néhány napja megmagyarázhatatlan éhségérzet gyötörte, hiába evett, nem tudott jól lakni, de még az étel sem esett jól. Hogy ennek mi lehet az oka, azt nem firtatta, majd elmúlik, gondolta, mert próféta volt, és a proféták tudják, hogy egyszer minden elmúlik. Alois tudta magáról, hogy vagy az anyja átkozta meg, vagy az Úristen, minden esetre olyan mélységes érzelmeket tudott táplálni idegenek iránt, hogy majd elégett. Próbálta megkeményíteni a szívét, de az állandóan felemelkedni óhajtott különféle urakhoz és időnként hölgyekhez. Macskákról, lovakról, más egzotikus vadakról nem is beszélve. Alois szívében mindezek mellett örök életre rendezkedett be a fekete kontinens, de simán elfért benne éjszak ragyogása az Aurora Borealisszal együtt. Ilyesféle nagylelkű embernek tűnt a Dániel próféta is, aki miatt Alois egy röpke pillanatra még azon is képes volt elgondolkodni, hogy vajon néhány boldog óra képes-e átrendezni 10 esztendőt, miközben persze tudta, hogy nem, és akkor újfent szitta azt a szegény és ártatlan Úristent, akit ilyenkor tehetetlenségünkben szidni szoktunk, mert nem tette lehetővé, hogy a megfelelő pillanatokban osztódjunk, mint az amőbák, a zöldostoros, az egysejtűek. Mert akkor milyen jó lenne ugye mindenkinek? Jutna is, maradna is. Több sem kell a boldogsághoz, melyből béke kellene szülessen, de már sokszor volt olyan, hogy a pillanatnyi boldogság hosszú háborúhoz vezetett. Dániel próféta szép volt, mint egy görög isten. Állandóan úgy festett, mintha éppen akkor kelt volna ki az őstenger habjaiból, bár az Úristen néha eszébe juttatta, hogy ő is ember, de nem haragudott ezért az Úrra, mert jóban volt vele. Dániel prófétának nyilván a szeme is szép volt. Tekintetétől még éppen nem repedtek a sziklák, de várható, hogy idősebb korára ez is összejöjjön neki. A prófétának szíve is van, de hogy mi lakik benne, azt Alois szeretné tudni, még akkor is, hogyha a józanész, aki időközben előkerült, azt mondja, hogy erről szó sem lehet. Alois most a józaneszet, kit oly veszettül keresett, miközben hangosan énekelve vezette az autóját, hogy ne agy Úristen rátörjön a vágyakozás, és azon szent pillanatban megtérjen az urat bíróhoz, könyörtelenül kiüldözni a testéből, ha lehetséges, mindörökké távozzon, menjen a fenébe a kimértséggel együtt. Alois nem hajlandó elfogadni azt a nézetet, miszerint a boldogság mérhető lenne bármivel is. Még emellé terelgethető valami. A boldogság nem júnyáj, vagy ha az, akkor éppen az a sánta birka, aki mindig lemarad a többitől. Az eső esik, kitartóan, nem törődve sem Aloisszal, sem Dániel prófétával, aki még mindig halaszgatja önmaga megértését. Könnyen megy ez neki, mert el is felejtette, hogy nem sokkal korábban ez még égető problémának tűnt. Az éjszaka megint hidegnek ígérkezik, az évszakhoz képest túlontúl hidegnek, mondják a rádióban, mire a próféta csak a fejét csóválja, hogy miért nem lehet ezeket a buta mondatokat végre kiiktatni a rádiósok fejéből. A fagy, akár csak a boldogság és a szerelem, akkor jön, amikor neki tetszik, és kész.
Márton Evelyn Ever Loving című novelláját hallották a szerző felolvasásában. Háttérzeneként Moby amerikai zeneszerző, énekes és producer Ever Loving című dalából játszottunk be rövid részleteket.
Zeneszalon.
Adásunk végén, kedves hallgatóink, Gabriel Fauré Pavana című szerzeményét sugározzuk. A Román Rádió zenekarát Christian Mandel vezényli. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!